Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Egy számomra nagyon érdekes és új téma kapcsán hívtam ma vendéget, egy nem olyan régen megjelent könyv szerzőjét, és a bevezetőből hadd olvassak fel egy részletet. Fiatalember, írja le, hogy ez itt olyan szép, mint a hűvös völgy, és hogy hatalmas az összetartás, az emberek figyelnek egymásra, nem úgy, mint Budapesten. Mert nagyon sokan jönnek ám ide lakni Budapestről, mert Pest már nem olyan, mint régen. Olyan, mint egy börtön. Itt pedig szabadság van. Ha elfogy az ember pénze, maximum lekapcsolják az áramról, de a házát nem tudják elvinni. És hát bizony ez nem egy egyedülálló jelenség, hiszen ahogy a könyvben is van, 2001-ben 42 ezeren éltek úgynevezett külterületi zárt kertekben, és ez a szám 2011-re majdnem 90 ezerre emelkedett. Kialakult egy olyan társadalmi szubkultúra, réteg, amely szemünk előtt van, velünk együtt él a mindennapokban, de mégsem a szokásos nagyvárosi terekben él. És erről szeretnék beszélni a mai adásban Vígvári András, szociológussal, etnográfussal. Szia András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye zárt kert Magyarország, átmeneti terek a nagyvárosok peremén, ez a könyvednek a címe. A Napvilág kiadónál jelent meg, és tényleg ajánlom mindenkinek, mert hogy egy olyan társadalmi réteget bontogat itt a szemünk előtt, vagy hát erről beszéljünk majd, hogy te ezt hogyan definiálod, akik nagyon sokan vannak, láthatólag egyre többen vannak, egyre több társadalmi problémára reflektálva alakul és növekszik a számuk, és mégis valahogy ilyen újszerűnek tekintenek, legalábbis ne számoló olvasó számára. Szóval kik azok, akik ebbe az átkertek Magyarországán laknak, és miért lett ilyen hirtelen nagy a számuk, ha egyetlen hirtelen lett nagy a számuk?
Hát ez egy elég fogós kérdés rögtön az elején. Ugye a könyvemben, amit te is beharangoztál, abban én egy konkrét településnek egy konkrét zárt kertjét vizsgáltam átfogóan, úgyhogy szélesen értelemben véve a zárt kertek emberéről Magyarországon nem fogok tudni egy áttekintést nyújtani, ez egyébként fontos lenne sok nagy kutatásnak az elvégzése. De azt gondolom, hogyha nagyon összefoglalóan kéne erről a csoportról beszélni, akkor azt mondanám, hogy a zárt kertek lakói talán azt köti leginkább össze, hogy az elmúlt évtizedekben valamilyen szinten veszélybe került, vagy legalábbis nehezebbé vált a megélhetésük, lakhatásuk, és elkezdtek alternatívák után keresgélni ezek az emberek, akik nagyon-nagyon széles társadalmi csoportot ölelnek föl. Egyébként az én konkrét terepemen is, ami egy agglomerációs település Budapesttől nem olyan távol, magában ezen a területen is nagyon széles társadalmi vertikum található meg, de ennél még sokkal szélesebb vertikum található meg, hogyha oda képzeljük azt, hogy zárt kert Miskolc egyik legnagyobb szegregátum a Jukóvölgy, és zárt kertek vannak a budai agglomeráció felkapott településeinek a peremén is. Én a kutatásomat egyébként nem itt végeztem, hanem egy pesti agglomerációs településnek a külterületén, tehát eleve a társadalmi berendezkedés, társadalmi története ennek a településnek eltér már egy budai agglomerációs területtől is. De szerintem az köti össze igazából ezeket a történeteket, hogy mindenhol, ahol emberek valamilyen kényszer hatására ide költöztek ezekre a területekre, ott valamilyen megbicsaklás vagy veszély állt fönn igazából a lakhatásuk megteremtése kapcsán, ami érintheti egyébként a középosztálybeli, felső középosztálybeli fiatalokat is mondjuk, hogy már egyszerűen nem tudnak vásárolni egy formális belterületen az agglomeráció felkapott településén házat, mert vagy elfogytak a telkek, vagy egyszerűen olyan magasak már az árak, hogy még ők sem engedették meg maguknak. Jelenti ez a válság nyilván a szélesebb társadalmi vertikumot is, ami alapvetően az ilyen lecsúszó alsó középosztálybelieknek a csoportja mondjuk az elmúlt évtizedekben, akik számára, akiket számos lakhatási válság hullám is érintett, és érintheti nyilván a legszegényebbeket, és akikről egyébként elég sokat írnak a társadalomtudósok, és elég sokat tudunk róluk. Nyilván az ő lakhatásuk és megélhetésük is sok esetben veszélybe került, és ő számukra is egy ilyen kiútkeresés lehet, egy ilyen zárt kerti lakhatás is. És viszont még egy kis gondolatjelet tennék csak ebbe a hosszú válaszba, hogy azért azt nem állítom, hogy mindenki, aki ilyen területre költözik, az kényszerek mentén költözik ilyen területre. Tehát nyilván, amikor egy költözést, vagy egy bármilyen lakóhelyváltoztatást megvizsgálunk, akkor nagyon sok dimenzió hat egy ilyen lakóhelyváltoztatásra. Én nyilván alapvetően kritikai szociológusként, főként a kényszerdöntéseket és a kényszereket helyeztem az elemzésem középpontjába, de nyilván nem kizárólag kényszerek motiválnak egy költözés, hanem sok egyéb dimenzió is, amiről kevesebb szó fog most esni ebbe az adásba, de ezekről is érdemes azért szót ejteni.
Először azért nézzük meg, hogy mi az a zárt kert, hiszen nem triviálisnek. Mielőtt a könyvedet elolvastam volna számomra, nem volt ez a kategória ennyire szem előtt. Nyilván, hogy elkezdte olvasni, az ember egy rász, mert hogy ja, hogy ezeket a tereket ez látta a saját szememmel is. Szóval, hogy mit definiálunk zárt kert alatt, miben más, mint egy belterületen lévő ingatlan, és hogyan alakultak ezek ki a, ugye itt azért több beköltözési hullámot is mutattál be az anyagodban, a könyvedben az általad vizsgált Pesthez közeli település külterülete kapcsán, de hogy azért ezek a hullámok, ezek nagyon eltérő társadalmi rétegeket hordoztak láthatóan magukkal, és hát nyilván, hogyha jól olvasom, azért a harmadik hullámot azt most éljük tulajdonképpen.
Igen, zárt kertekben szerintem a legtöbb hallgató egyébként jár, csak nem tud róla. Ez egy gyakorlatilag ilyen klasszikus hétvégi házasövezetek a települések határában. Nagyon-nagyon sokszor ezek korábban szőlőhegyek, gyümölcsösök, kertségek voltak. Nem csak nagyvárosokhoz közel, hanem kis települések határában is voltak ilyen típusú területek, csak azoknak nem volt olyan erős lakhatási vonatkozása sem az államszocializmusban, sem pedig most is, mert a lakhatási vonatkozás ezeknek a területeknek az igazából a hétvégi házak építésével indult meg. Ugye ezek a területek alakultak át ilyen úgynevezett hobbi telkesövezetekké, kis faházakkal, kerti zuhanyokkal és kertészkedéssel, szabadidő eltöltési lehetőséggel. Az államszocializmus követően pedig ezek a területek parlagon maradtak sok esetben. Nagyon sokan fölhagytak a kertészkedéssel, visszaszorulóba volt a hétvégi házas műfaj, hétvégi házas terület használt ezeken a területeken, és ezekre a területekre indult meg egy beköltözési hullám országszerte, amit a felkonferációban is említettél. 2001-ben már egy elég nagy populáció, nagyon nagy népesség lakott ezeken a területeken, azóta ez a népesség gyakorlatilag majd, hogy nem duplázódik így 10 évenként, olyan népszámlálásokkal haladunk előre. És a legfontosabb jellemző ezeknek a területeknek lakhatási szemszögből az, hogy ezek igazából nem hivatalosan lakó területek. Egyrészt szabályozási szempontból sem. Az ottani lakóházak nem lakóházként vannak általában nyilvántartva, hanem vagy üdülővezetként, üdülőterületként, de legtöbb esetben pedig mezőgazdasági övezetként, és miatt ilyen szerszámtárolóként vannak ezek a házak nyilvántartva. Függetlenül attól, hogy milyen
házak. Bocsánat, csak itt egy nagyon érdekes részt hadd szóljak be a könyvedből egy idézetet, egyik interjú alanyod mondta, a mi házunk teljesen szabályosan épült, fenn van a szabályozási térképen, meg vannak a tervezők, és meg is tudom mutatni. Az alsó szint, ahol az én szobám, meg a konyha van, az a présház. A felső két szoba, ahol most a gyerekek laknak, az pedig a gyümölcstároló 1 és a gyümölcstároló 2. De egyébként itt mindegy, hogy ki mit épít, ez a terület itt úgysem érdekel senkit. Csak hogy így azért jobban el tudjuk képzelni, hogy valóban, ahogy mondod, ezek présházak, gyümölcsházak, tárolók, és valójában pedig lakó egységek,
így van.
Amik pont ugyanúgy nézhetnek ki, mint egyébként egy beltölt esetében, csak ez nagyon idevágott, bocsánat, hogy megakasztottam.
Így van, köszönöm szépen, mert így közelebb hozzuk a hallgatókhoz is valóban a száraz teljesen tudós nyelvet. A másik sajátosság, ami ebből fakad, az pedig az, hogy nincsenek megalapvető infrastruktúrális ellátottságok ezeken a területeken. Ez változó, hogy mennyire nincs meg, nagyon nincs meg, vagy kicsit nincs meg, vagy egyáltalán nincs meg. A legtöbb területen a villany egyébként elérhető, a vezetékes víz viszont már nem. És ami nagyon-nagyon jellemző ezeken a területeken, hogy nincs szilárd útburkolat, nincs járda, sokszor nincs közvilágítás, hanem sok szempontból ugye őrzi a terület azt a jellegét, mind a szabályozási iratokon, térképeken, mind pedig a valóságban, hogy itt igazából nem lakik senki, tehát fölösleges járdát építeni, közvilágítást építeni, nyilván vezetékes ivóvízhálózat és gázvezetékhálózat sem kell egy mezőgazdasági területre papíron, és ezek azok a faktorok, mind amiket most elmondtam, amelyek miatt ezek a területek ezek viszonylag olcsóak és megfizethetőek, mind az ingatlanárak szemszögéből, mind pedig a lakásfenntartási költségek szemszögéből, hiszen ha nincs közmű, akkor nincsenek üzemi számlák, ha pedig nincsenek közművek, nincs a területnek a szabályozása nem teljesen világos, akkor ez az ingatlanárakban is megmutatkozik. És ezt a kettősséget használta végül is nagyon sok ember ki, amikor ezekre a területekre valamilyen szemszögből elkezdett, mint potenciális lakóhelyként tekinteni.
Ugye azt említett, hogy megfizethetőbb volt sokak számára, csak a lakhatás nehézségek jelentették itt a beköltözés okát, vagy azért azonosítottál más jellegű motivációkat is?
Abszolút nem. A lakhatást mindig szerintem érdemes, mert a legtöbb kutató emellett érve egy érdemes a munkaerőpiaci helyzettel közösen vizsgálni. És mindig ez a kettős, ez a két szegmens az életnek, ez kéz a kézben jár a legtöbb ember esetében. És én is igazából mindig tudtam azonosítani munkaerőpiaci folyamatokat is a lakhatási folyamatok mögött. Nyilván ez a válságok időszakában sokkal egyértelműbb, mind a 90-es évek utáni válság időszakban, mint pedig a 2008-as válságok idején, amikor egyébként egy nagyon erős lakhatási válság hullám is jelentkezett a lakásprivatizációval, illetve a rezsiemelkedéssel kapcsolatban a 90-es években, illetve a gazdasági világválság idején pedig a devizahitelválság kapcsán, viszont mind a két válság időszakban nagyon erős munkaerőpiaci válság is volt értelemszerűen. Ugye a harmadik időszak, amiről a könyvem említést tesz, ami a harmadik hullám, amit most is élünk, ahogy te mondtad, ez nem egy válságperiódus, tehát nagyon magas a foglalkoztatás, emelkednek a reálbérek, viszont az látszik, hogy a lakhatási költségek ennél jóval inkább emelkednek, tehát mondjuk Budapesten a lakásárak nagyobb, és az albérletárak nagyobb mértékben emelkednek, mint a fizetések, ez az egyik fontos szempont, a másik fontos szempont pedig az, hogy a munkaerőpiaci, a rendelkezésre álló munkák térben, ahogy ez Magyarország történetében mindig lenni szokott, egyenlőtlenül oszlik el. Tehát koncentráltan jelentkeznek munkahelyek és munkaerőpiaci lehetőségek az országban, és ez ezt még megféli az, hogy ráadásul nagyon nagyok a bérkülönbségek országon belül. Tehát mondjuk egy fővárosi takarítói munkakör jóval magasabb béreket ad, mint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban egy takarítói munkakör. noha mind a két helyen van igény takarító munkatársra, és ez az, ami igazából mozgatja ezt a típusú mozgást. Tehát az, hogy egy ilyen őrült koncentráció van az átkertekben, népességkoncentráció, az szerintem nem csak a lakhatási folyamatoknak az eredménye, noha a könyvben ezt hangsúlyozom, hanem sokkal inkább, nem sokkal inkább, legalább ennyire a munkaerőpiaci folyamatok és a munkatérbeli elosztása okán is, amiről most beszéltem.
Ugye több történetet is felhozol a könyvedben, és ugye átmeneti térként jellemzed ezeket az átkerteket, hiszen ugye nem belterület, tehát nincsen az önkormányzatoknak kötelezettség, hogy járdát építsen, nincsen kötelezettsége arra, hogy az ott élőkre óvodai, bölcsődei, iskolai szolgáltatásokat telepítsen. Ugyanakkor meg ott élnek emberek, akik életvitelszerűen élnek ezeken a helyeken. Ugye itt írja az egyik interjú alanyot, hogy ránk itt azt mondják, hogy bevándorlók vagyunk, nem is bevándorlók, bocsánat, betolakodók, mindig is azok voltunk, az a nevünk. Éppen ezért ennek a területnek a fejlesztése soha szóba sem kerül. Pontosan tudják, hogy mennyien élnek itt, mégis úgy tesznek, mintha nem is létezne. Az utat is 5 éve csinálták meg utoljára, úgy, ahogy. Úgyhogy itt az emberek a mindennapokban teljesen magukra vannak utalva. És ugye egyszerűen magyarázható ezzel, hiszen alacsonyak a telekárak voltak, és olcsóban lehetett ott építkezni, tehát ezért is ugye külterületi zárt kerti területekről van szó. Miközben minthogyha több helyen is az jönne, hogy azért igény meg lenne rá, hogy ez belterületté legyen nyilvánítva, hogy a kerületek vagy a települések azok elkezdjenek foglalkozni és fejleszteni őket, minthogyha ugyanolyan módon, minthogyha belterületi részekbe vonnának. De aztán vannak más interjúalanyai, akik tulajdonképpen ilyen nosztalgikusan tekintenek erre, hogy itt legalább békén hagyják őket, tudomásul veszik, hogyha porosak az utak, vagy nincsenek is, de hát ettől még ez a félmezőgazdasági, félvárosi jellege megvan ezeknek a településeknek, és lehet ezt a kicsit mezőgazdasági életvitelt is folytatni. Melyik szerinted a döntőbb? Nyilván ez egy hiszem, hogy ostoba kérdés, hogy valószínűleg ilyen kutatást nem tudtál végezni közöttük, de hogy beszélgettél az interjúalanyaiddal, hova futhat ki ez az elkövetkező években, akár az általad vizsgált zárt kertben, szóval itt lesz egy erős nyomás arra, hogy ők is a város szerves és jogi részévé váljanak, vagy mindig ez az átmeneti tér jelenleg fenn tud maradni?
Hát én a kérdésre válaszolva, Jani, én az ambivalenciát emelném ki, tehát nem tenném le a voksomat egyik és másik vélemény mellett, és nem véletlenül akár ugyanazok emberek szájából hangzanak el ellentmondó következtetések arra, hogy igazából mit is szeretnének. Nyilván azok a kockázatok, amelyek közszolgáltatások hiányából fakadnak, ezek az embereknek a mindennapjait vaskosan érintik. Tehát amikor jeges úton kell menniük kivilágítatlan útszakaszokon reggel dolgozni téli időszakban, vagy felőszakadás után sárba kell átgázolniuk, és át kell venniük a cipőket a vasútállomásra, hogy meg tudjanak jelenni a munkahelyükön. Ezek nyilván olyan történetek, olyan esetek, amelyek a közszolgáltatásokért való kiáltás fele mutatnak. Másfelől viszont azt is látni kell, hogy az itteni emberek nagyon-nagyon szkeptikusak általában az állammal és általában az állami szolgáltatásokkal kapcsolatban, és a legtöbbjüknek van valamilyen rossz tapasztalata az állammal, akár vagy általában a formális rendszerekkel szemben. Mondok egy példát, például egy olyan idős ember, aki egy távfűtéses lakásból költözik egy ilyen területre, lakik egy távfűtéses lakásban a 90-es években, aminek egyik napról a másikra drasztikusan megemelkedik a távfődíja, és esélye sincs a rendszerből kifolyólag leválni erről a fűtésről. Nincs esélye csökkenteni a lakása hőmérsékletét, hanem két választása van. Vagy fizeti ezeket az irdatlan magas számlákat, vagy pedig elköltözik egy ilyen területre. Egy ilyen ember nem nagyon vágyik például olyan fűtési rendszer, amit nem tud önmaga kontrollálni. Vagy másik példa mondjuk a devizahitelkárosultaknak az esete, akik ugye nagyon sokszor államilag támogatott lakáshitelekbe, konstrukcióba vágtak bele, adósodtak el, és kerültek bele olyan helyzetekbe, amiből nagyon-nagyon rosszul jöttek ki. Ők is sokkal inkább azt mondják, hogy inkább összehúzzák a nadrágszíjat, inkább laknak egy rosszabb területen, és nem szeretnének igazából feltétlenül mindenáron komfort növekedést az életükbe. És amit te említettél, hogy mennyire szeretnék, hogy belterületté váljon, itt is van egy, ugye, és ez igazából összecseng valamennyire egyébként más, főként egyébként dél-amerikai esettanulmányokkal, ahol szintén nagyon magas az ilyen városperemi, félinformális lakónegyedeknek az aránya, nem csak a mély szegények körében egyébként, dél-amerikai városokban, nagyvárosokban. Így ott is nagyon sok olyan kutatás készült, ami arra mutatott rá, hogy amiután ezeket a területeket elkezdik formalizálni, egy csomóan kiszorulnak ezekről a területekről, hiszen fölhajtja az ingatlanárakat, drágábbak lesznek a lakások, a lakásfenntartási költségek, és elveszti azt a fajta vonzerejét ez a terület, amit ebben a félinformális státuszában tud nyújtani, és ezt valamilyen szinten, ha nem is explicit, de implicit megfogalmazták az itt élők is, meg hát látszik is egyébként a folyamatokon. Nyilván az átkelteknek a belterületté vonása az egy nagyobb vita tárgya lehetne. Én azt látom, hogy a helyi önkormányzatoknak erre abszolút nincs forrásuk, nem is feltétlenül érdekeltek benne, de nincs rá forrásuk, tehát, és nem nagyon sok olyan objektív akadály is van egyébként, ami miatt ezt nem tudják véghez vinni.
Ugye csak alátámasztásul, amit mondasz, hogy ez a megrendült a bizalom hát az államban, a hitelrendszerben, egy házaspárral való beszélgetésedet írtad le, ahol a hölgy azt mondja, arról a kérdésre válaszol, hogy miért nem, például a csokot miért nem vették fel, vagy bármilyen hitelt, szóval nem akartunk eladósodni, meg én félek, a család felül is. Anyukám, hugáik, ők elég rosszul jártak. Felvették a hitelt, aztán elvitték a házat, aztán meg a saját házunkban laktak albérletben. De erre a párnak a férfi tagja azt mondja azt, hogy hát ők nem jártak ennyire rosszul, az ő anyukájaik, csak hát azt látja, hogy fölvettek hitelt 25 évesvel ezelőtt, és még mindig fizetik ennek a hitelnek a törlesztőjét, és minthogyha nem jutnának el egyből a kettőre, és hát a biztonságérzet is ott van, hogy hát bármikor elvesztheti az ember a munkáját, és akkor legalább legyen valahova hazamenni, ami az övé, az ő kezébe van, és nem más rendelkezik felette. Ugye említetted, hogy meg hát a könyved is, hogyha valaki elolvas, akkor látja, hogy egy meg nem nevezett zártkertes részt kutattál, és hogy ahogy említetted is, ezért ez egyfajta zártkert, hiszen nagyon, nyilván nagyon mások a miskolci Jukóvölgy és a budai dombságban található zártkertes rész, amit a pesti oldalon te vizsgálódtál, ott ez társadalmi struktúrában a minden réteg szemben találkozott, tehát egy lakás szempontból is nagyon eltérőek voltak, vagy azért volt ennek egy tulajdonképpen egy mediánja ennek az egész utcaképeknek, hogyha egyáltalán vannak itt ilyen klasszikus utcaképek. Szóval, hogy lehetett ezt egy társadalmi rétegként értelmezni őket, vagy olyan mértékben heterogének voltak, hogy valójában ezt nem lehetett egységes képződményként nézni.
Inkább az utóbbi, tehát meglepően heterogének voltak, amik így igazából ellent is mondanak a társadalmi elkülönülésre való igényeknek, amiről mi akár tanítunk is az egyetemen. Nyilván nem a teljes társadalmi vertikum található meg ebben az átkertben sem, de viszonylag sokféle hátterű és életkorú ember él egy területen. Ez egyébként abból is adódik szerintem, hogy mivel ez egy sokkal inkább szétterülő kép, tehát a hallgatóknak azt kell elképzelni, hogy itt a telkek egymástól relatíve távol vannak, sokszor több műveletlen telek van két ház között, ami gyakorlatilag visszaerdősödtek, tehát eléggé el lehet egymást úgymond szigetelődni. Nem az van, mint egy falusi utcában, ahol egymás mellett sorakoznak a házak szépen, és van egy világos struktúra. Itt sokkal inkább egy ilyen szétterülő kép van, emiatt elég sokféle típusú társadalmi réteg lakik egymás mellett. Ami őket összeköti igazából az az, hogy ha kéne egy karaktert mégis rajzolni nekik, akkor ez a típusú fővárosi hátország rajzolódik nagyon érzéketesen ki, tehát mindenki Budapesten dolgozik. Nem kötődnek igazából a helyi intézményekhez, meg a helyi munkaerőpiachoz, és még ahhoz a munkaerőpiachoz sem, ami egyébként a települést veszi körbe, hanem a legtöbben bejárnak dolgozni a fővárosba, vagy pedig a fővárosnak közvetlen közelébe. És olyan klasszikus munkaköröket kell elképzelni, mint például logisztikai csarnokban dolgozók, tömegközlekedési dolgozók, egészségügyi dolgozók, futárok, szépségiparban dolgozók, takarítók, vendéglátóipari dolgozók, tehát egy ilyesmi kép rajzolódik ki. Nyilván vannak ettől följebb is, tehát vannak értelmiségi, diplomás lakói is az Eltkertnek, de mondjuk ez a típusú kékgalléros városi munkaerő, ami szerintem nagyon erősen meghatározza az Eltkertnek a karakterét, ahol én kutattam. Egyébként ez az egész vidéknek a karakterét meghatározza, nem csak az Eltkertét, ezt el kell azért mondanom. És természetesen vannak inaktívok, nyugdíjasok nagy számban, akik általában korábban kerültek ki, és itt élik a nyugdíjas éveiket.
Ja, amikor az átmeneti térről beszéltünk, akkor a külön fejezetet szenteltél annak, hogy egyébként a helyi közigazgatás hogyan viszonyul hozzájuk. Ebből az egyik legérdekesebb maga a lakcím kérdésedre fejezetet szenteltél, hogy ebben azért nagyon nehéz volt sokáig lakcím kártyát szerezni és bejelentkezni abba a lakásból, életvitelszerűen laktak. Még milyen ilyen problémákkal szembesül a közigazgatás, amikor ezzel az átkertes világgal néz szembe?
Hát szerintem a legnagyobb, hát a közigazgat, én alapvetően egyébként az ott élők szemszögéből mutattam be ezt a világot, készítettem interjúkat a közigazgatásban dolgozókkal is, de alapvetően ez az ott élők perspektívájából megírt történet, ez csak úgy leszögezni, mert nyilván van egy pozicionáltsága az embernek egy ilyen kérdésben, de azért igyekszem válaszolni a kérdésedre. Szerintem a közigazgatási szemszögből a legnagyobb probléma az, hogy igazából nem tudják kontrollálni az ottani folyamatokat az önkormányzatok. Azáltal, hogy elvették egy csomó olyan jogkört, ami akár építési hatósági jogköröket, akár egyéb jogköröket, nem igazán tudják az önkormányzatok szerintem ezeket a területeket alapvetően a felügyeletük alatt tartani, ami nyilván nem egy jó érzés egy városvezetőnek. Én ezt tapasztaltam igazából, amikor velük beszélgettem, és hát nyilván olyan folyamatok csapódnak le ezeken a területeken, amelyek nem ezeken a településeken keletkeznek. Még Miskolc esetében lehet amellett érvelni, hogy a Jukkovölgy az a miskolci városvezetésnek, mondjuk városvezetés döntéseinek a hibájaként jön létre, hiszen ott egy kiszorítási történet van, és egy város rehabilitációs történet van, most ennek nem mennék bele a részletébe, nem is vagyok kutatója, de addig mondjuk a budapesti agglomerációban ez a történet, ez homlokegyenes másról szól. Nagyon kevesen költöztek ki az adott település belterületéről a külterületére a településnek, hanem a legtöbben alapvetően a Szél Rózsa minden irányából oda jönnek erre a területre, azt se tudják, hogy ez a település létezik a világon, és az egyedüli sztori, ami ezt formálja, az Budapestnek a közelség és a budapesti munkaerőpiac. Tehát olyan, és a budapesti lakásviszonyok nem szétválaszthatóan természetesen ettől, tehát az látszik igazából, hogy olyan folyamatok csapódnak le a települések határában, vagy olyan folyamatoknak a következményei vannak mondjuk az átkeltekben is, amit nem az adott helyi önkormányzat idéz elő, ő neki már csak az jut, hogy ezt valahogy menedzselje, viszont magára van hagyva, mert a legtöbb jogszabályi keret nem mellette áll, hanem felsőbb szinteken áll. És akkor megpróbál kialakítani nyilván egy sajátos stratégiát. Egyébként ez roppant érdekes lenne nézni országos szinten, hogy milyen stratégiákat alakítanak ki az önkormányzatok. Én egyet mutatok be, És amellett érvelek különben, hogy radikálisan eltérő stratégiákat is láthatunk más településeken, amik nagyon-nagyon sok egyéb változónak a függvényei. Én itt egy stratégiát írok le, szerintem ez egy viszonylag tipikus stratégia, de azért vannak még egyéb stratégiák is, hogyha megnéznénk más önkormányzatokat és más településeket.
Ugye csak megint egy párbeszéd, egy rövid részletet, az egyik interjú alanyod, aki a politika oldaláról beszélt veled, azt mondja, a polgármester úr, sokat agyalunk azon, hogy most akkor fejlesszük a kerteket, vagy ne fejlesszük. Ösztönözzük őket, hogy jót lakni, hogy menjenek még oda. Azért nehéz a helyzet, mert most gondolj bele, hogy tényleg van, mit tudom én, 100 egység pénzem, amit el kell költenem, és 50 egység elmegy az iskolára, meg az egészségügyre, meg a hivatal fenntartására, utakra, járdákra, közvilágításra. És mégis, ha a kint lakók politikailag aktívá válnak, és többen tudnának onnan szavazni, akkor az lenne, hogy mindent a kerteknek. És mivel sokan laknak ott, bele kéne menni egy ilyenbe, hogyha meg akarod nyerni a választást, hogy nekik kell kedvezni. Szóval ez egy alapvető csapdája, és miközben tényleg, miközben a belterületen élők meg azt mondják, hogy ők drágábban jutottak hozzá a lakhatásukhoz, nekik fizetniük kell néha még lehet, hogy kommunális adókat is, a közben a külterületeken élők meg ugye szeretnének részévé válni ennek a rendszernek. Lehet, hogy egy kicsit álnaiva a kérdésem, te mit látod, hogy ezek a külterületi zárt kertek nosztalgiája vagy szükségessége az elkövetkező években még tízezrek számára nyújt majd lakhatást, vagy azért ennek is van egy ilyen üvegplafonja, ami betellik egy idő után, és ez sem lesz megoldás számukra, hiszen néhány ilyen már könyvedír interjú alanyai is arról beszélnek, hogy néha már egy-két faluval arrébb költözni lehet, hogy olcsóbb, mint a több milliós kertet megvásárolni.
Én azt gondolom egyébként, és kicsit visszatérve az előző kérdésedre is, hogy egyébként nyilván nem holnap, meg holnap után, meg lehet, hogy nem is a következő politikai ciklusokban, de mondjuk 30-40 éves távlatban szerintem ezek a területek, ezek alapvetően be fognak tagozódni a városokba, a falvakba. Ezt azért merem igazából ennyire biztosan állítani, vagy inkább előrejelezni, mert ha megnézzük egyébként a zárt kerteknek a történeti előzményeit, amiről szintén írok a könyvben, akkor az látszik, hogy Budapestnek a nagyvárossá válásában ezek a területek, ezek mindig is ott voltak, csak nem zárt kerteknek hívták őket. Egyébként nagyon hasonló történetek vannak 1900-es évek első feléről, amikor elkezdtek parcellázni szabadidős célra, és akkora volt a lakhatási igény, végül lakóvezetté vált egy-egy ilyen terület, például Pest-Erzsébet is egy ilyen kerület, ezt történeti elemzések mutatják. Tehát én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten nem egy kivételes folyamat, van-e plafonja? Nyilván lehet plafonja egy-egy területnek, hogy megtelik, de azt gondolom, hogy azok az előrejelzések, amit egyébként sok kollégám is mondjuk készít, népesség előrejelzések, hogy hol fognak az emberek 50 év múlva mondjuk lakni Magyarországon, azok azt mutatják, hogy drámai koncentrációra készülhetünk. Tehát az elnéptelenedett régiók és a népesség koncentráció érintett régióknak a mintázatában nem láttunk elmozdulás, kiegyenlítődés, sőt, inkább koncentrálódást látunk, tehát szerintem ezek a koncentrálódási folyamatok, ezek újból és újból ki fognak kényszeríteni olyan lakhatási megoldáskereséseket, amelyek az átkertek is. Ha nem is az átkertek, akkor egy más tértípus, de ki fog kényszeríteni a népesség egyszerűen egy ilyet, mert az látszik, hogy az állam az történetileg nem tudja ezt a hiátust megoldani. Még az államszocializmusban sem tudta, amikor egyébként a lakásépítéstől tett összehasonlításban állami lakásépítés nagyon magas volt, hát még most, amikor ez abszolút hiányzik. Tehát én azt gondolom, hogy újabb és újabb ilyen területek fognak azokon a helyeken létrejönni, ahol népességkoncentrációval számolhatunk, azokon a helyeken, ahol elnéptelenedéssel számolhatunk, egyszerűen nem.
Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Gyorsan elment ez a fél óra, amit erre a adásra szántunk. Vígvári András Zárkert Magyarország átmeneti terek a Nagyvárosok peremén című könyvét és nem csak ennek a beszélgetésnek a meghallgatását ajánlom minden hallgatónak. Nagyon érdekes személyes interjúk is vannak benne, amelyek jobban közelebb hozzák ezt a társadalmi réteget. András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
És azoknak a hallgatóknak, akik minden héten visszatérő vendégeink, azoknak unalom, még ismert a zárszó, de mindenképpen szeretném elmondani, ne csak minket hallgassanak, az Új Egyenlőség podcastet, hanem ugyanúgy a podcast családunkhoz tartozó Zöld Egyenlőséget, illetve a Kék Egyenlőséget, amely heti, két heti, illetve a havi rendszerességgel frissülnek. Ezen kívül a, hát úgymond az anyahajónkat, az újegyenlőség.hu-t is kövessék, illetve a Facebook oldalunkat, valamint a YouTube csatornánkat, ahol folyamatosan új tartalmak kerülnek fel, és hát szokás szerint egy hét múlva találkozunk, addig is pedig terjesszék ezt az adást is, ne csak hallgassák, hanem másoknak is ajánlják.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.